Üdvözlöm a Szóbeszéd kedves nézőit! A koronavírus járvány miatt hozott rendkívüli intézkedések a szülők és a gyermekek számára is nagy kihívást jelentenek. De vajon hogyan élik meg a távoktatásra való átállást az első- és kisiskolások, akik most hagyták abba az óvodát, még csak ismerkednek az iskolai szabályokkal és írni, olvasni tanulnak? A mai stúdióbeszélgetésünk során többek között erre a kérdésre is választ kapunk stúdió vendégeinktől, Kliner Anna gyermekpszichológustól, és Besnyei Fehér Zsanett pedagógustól. Üdvözlöm Önöket itt nálunk! Tanárnő, jó ideje kénytelenek távoktatásban tanítani, amely talán a legkisebbek számára jelenti a legnagyobb kihívást. Hogyan zajlik a távoktatás a legkisebbeknél, az alapok megtanítása, elsajátítása náluk?
Leginkább a magam és egy-két kolléga nevében tudok erről most beszélni, hogy próbálunk minél több alternatív módszereket és új lehetőségeket bebiztosítani a gyermekek számára, hogy érdekesebbé tegyük az otthoni monoton tanulást számukra. És különböző videókat készítek személy szerint az írásórára, az olvasásórára, szlovákra és matematika és esetlegesen a környezetórára is. Hát az írásóra nálunk úgy zajlik, hogy egyelőre a kezemet videózom, és ott próbálom megmutatni számukra azokat a mozdulatokat, ahogy azt a betű elemet, illetve a szavat le kell írni. Ugye az írásóra elhagyhatatlan része a kézbemelegítés, az ujjak megtornáztatása. Erről szintén külön videót készítek, hogy a gyermek érdeklődését fölkeltsem az írás előtt, és ezzel a videóval ugye megtanulhatják ezt a mondókát, versikét, illetve visszanézhetik, bármikor lejátszhatják, amikor épp idejük és módjuk van a tanulásra. Az olvasást és a többi tananyagot szintén lassan elmagyarázva, megbeszélve a feladatokat, próbálom videón közvetíteni, és aztán ők ezt visszaküldik nekem. Persze hagyok nekik esélyt az önálló munkára is, és miután visszaküldték, akkor én ezt leellenőrzöm és értékelem szóban. Nagyon élvezik a hangüzeneteimet, értékelem írásban, és amit kell, azt képpel is, ugye az ő fényképeik alapján, ahogy lefényképezik a füzetet, azt én kijavítom és küldöm.
Mennyire hatásos ez az oktatási módszer ön szerint? Milyen tapasztalatokat szerzett eddig?
Eddig ez hatásos volt, mivel érdekes is volt még a kis elsősök számára, viszont már igénylik a fizikai jelenlétet, igénylik az én jelenlétemet, tehát osztályfőnöki órát tartottunk a napokban, ahol megbeszéltünk, hogy igyekszünk összeülni minden nap egy-két tanítási órára, mert szeretnének velem azért többet kommunikálni, és most ezt vezettük be, ami egy újabb újdonság számukra.
Kedves Anna, ugye értelemszerűen a családokra most hatalmas lelki terhet ró ez az időszak, hiszen nem csak szülőként, hanem pedagógusként is helyt kell állniuk. Ön hogyan látja ezt pszichológusként? Mekkora lelki terhet ró ez a szülőkre?
Pontosan ez, amit említett, hogy nem csupán egy szerepkört kell betölteni a szülőnek, tehát az a szülő, aki idáig csak nagyjából szülőként funkcionált, most egyszerre lesz pedagógus, egyszerre lesz esetleg otthonról dolgozó szülő, és meglátásom szerint pont ezekből a majdnem a szerepkonfliktusokból adódik a legtöbb probléma, hiszen ugye a szülő is, mivel hogy ennyi fajta elvárás zúdul rá, érezhet egyfajta frusztrációt, szorongást, nem tud megbirkózni ezzel az új helyzettel, és értelemszerűen, ha a szülő ezt érzi, akkor az otthoni légkörbe is ezek az érzések fognak megjelenni. Létrejön egyfajta mókuskerék, amiből aztán nagyon nehéz kilépni. Van, amikor Azt mondom, hogy a szakember segítsége még nem biztos, hogy indokolt. Tehát elég esetleg fokozottabb türelem a gyerek felé, odafigyelés, szeretet, megértés, több közös program szülővel, tehát együttesen a család. Viszont van, amikor az már nem elég. Tehát ilyenkor azért mindenképp ajánlom azt, hogy vegyék igénybe szakember segítségét, és ne féljenek a szülők szakemberhez folyamodni.
Milyen tanácsot tudna adni a szülőknek, hogy elviselhetőbbé váljon ez az időszak, milyen otthoni praktikákat esetleg?
Nyilván ez attól is függ, milyen jellegű a probléma. Tehát volt-e esetleg probléma előzőleg is, tehát éppen egy beszélhetünk, vagy egy nem jól funkcionáló családról, vagy specifikus tanulási zavarok, magatartás zavarok, amik előfordulhatnak gyermekeknél. Ezekben az esetekben én azt ajánlom, hogy ha még nem keresték fel idáig a szakembert, akkor továbbra, illetve fel kell keresni, és akkor el kell kezdeni ezt az intenzív munkát. Ha pedig már együtt dolgoznak valakivel, akkor intenzíven tovább folytatni ezt a munkát. Otthoni légkörben, én azt mondom, nagyon jól alkalmazható a különböző relaxációs technikák, amit esetleg akár autodidakta módon is el tud sajátítani, szülő segítségével általában, ha a kisebb gyermekről beszélünk, ugye, nagyobbak azért önállóban is ezt megoldják. Viszont vannak helyzetek, amikor ez nem elég. Tehát mondjuk esetleg egy igényesebb autogén tréningnél, ott azért mindenképp kell egyfajta vezetés szakember részéről, aki ezeket a módszereket segít elsajátítani. Amit még én nagyon fontosnak tartok, és tapasztalat azt mutatja, hogy ez eléggé sérült, ugye azért abban az úgymond szerencsés helyzetben vagyunk, hogy le tudjuk vonni a következtetéseket az első hullám, tehát az első hullám következtében, amik tehát hogyan alakultak a gyerekekkel. Ez alapján azt tudom mondani, hogy nagyon gyakori az, hogy felborul a napi rendszer. Tehát nagyon eltolódik, mind a fölkelés ideje, mind pedig a lefekvés ideje. A gyerekek mind a digitális oktatáson kívül is rengeteget vannak telefonon, tableten, tehát nagyon kevés az az idő, amit tényleg tartalmasan töltenek. Ezt azért mindenképp javaslom, hogy ha ilyen helyzetbe kerültünk, ilyen helyzetbe került a család, akkor az a szülői kontroll meglegyen, tehát meglegyen az a felelősség, tudatot továbbra is erősítsék a gyermekben, továbbra is legyenek elvárások, továbbra is legyen ellenőrzés, és én bízom benne, hogyha ezek be vannak tartva, sőt a tapasztalat is azt igazolja, akkor szerintem nagyon szépen koordinálható az otthoni munka.
Egy napi rutin kialakítása mindenképpen segítene a helyzet megoldásában.
A napi rutin egyébként is fontos. Tehát fontos azért, hogy szervezetten, bizonyos mértékig szervezetten történjen mind a nevelés, mind a tanulási folyamat otthon, és ebben a helyzetben meg különösen fontos. Ugyanis itt tényleg sokkal inkább megvan arra a lehetőség, hogy könnyen kicsúszson a szülő kezéből az ellenőrzés. Fontos az, hogy mivel hogy otthoni környezetben dolgozunk, ugyanúgy, mint a felnőtteknél, a gyermeknél is fontos az, hogy tudjuk, hogy reggel felkelünk, felöltözünk, nem pizsamába ülünk be a számítógép elé. Ez egyfajta rendszert, egyfajta támpontot, kereteket ad az egész otthoni tanulás folyamatának. És fontos az is, hogy annak ellenére, hogy otthon vagyunk, annak ellenére az nem jelenti azt, hogy 12-ig, vagy akár éjfélig, 11-ig ugye tévét fogunk nézni, vagy telefonozni fogunk, hanem ugyanúgy eljött a lefekvés ideje, és akkor a gyermek ezt betartja, szülő segítségével elmegy esetleg akkor, tehát lefekszik, és másnap ugyanúgy ezt tud olajozottan indulni.
Igen, ahogy ön is mondta, hogy a szülőknek most több szerepkörben kell helytállniuk, ami feszültséget, frusztrációt szül. Esetleg feszültségoldás szempontjából tudná-e valamit tanácsolni a szülők számára?
El tudok képzelni még egy olyan szintet, amikor nincs szükség segítségre a szülőnek sem. Tehát még esetleg megoldható a probléma akár egy baráti kommunikáció segítségével, vagy akár sorstársakkal, ha szülők kommunikálnak, tartják a kapcsolatot. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor úgy vélem, hogy szükséges az intervenció, tehát szükséges az, hogy én bekapcsoljak egy szakembert, aki tulajdonképpen célzottan analizálni tudja ezt a helyzetet, fel tudja mérni, hol vannak a problémás pontok, hol vannak az elakadások, esetleg a szülő-gyerek együttműködését tekintve is, és ezáltal meg tudja fogalmazni a hatékony intervenciót.
Ahogy mindketten kifejtették, a szülők és gyermekek most elég nehéz helyzetben vannak. Épp ezért felkerestünk szülőket, és megkérdeztük őket, hogyan vélekednek a távoktatásról, és milyen tapasztalatot szereztek az elmúlt időszakban.
Minden szülő nevében mondhatom, hogy nem így képzeltük el a kis elsőseink oktatását, de a helyzet így hozta, és kénytelenek vagyunk megbirkózni ezzel a kihívással is. Nálunk hát a nagyobbik fiúnak pont szeptemberben született kis testvére, és nehéz a két gyereket összehangolnom, hogy le tudjunk ülni tanulni. Úgy próbáljuk megoldani, hogy a kisesót eltesszük aludni, és ebben az időszakban megpróbáljuk megnézni a tanárnő által feltett videókat. A videón keresztül átvesszük a tananyagot az ő segítségével, és aztán gyakorlunk.
Az alapok elsajátítása, az írás, olvasás elsajátítása mennyire okoz gondot?
Interneten kapunk gyakorló papírokat, gyakorló füzetet, úgymond, ahol segíti a betűk írását. És a gyakorló papírok segítségével a gyerekek elsajátítják ezt a mozdulatot. Az S betű, az E betű, zászlók, mindig megnevezzük a betűket, hogy hogyan lehetne könnyebben is megjegyezni. És aztán, mikor már a kezükben van az a mozdulat, akkor megy.
Említette, hogy van egy 5 hónapos kisfiúk is, ami valamilyen szinten nehezíti az ön helyzetét.
Igen.
Van egy napi rutin, vagy bármilyen alternatív megoldás, amelyet bevezetett és segíti az otthoni tanulást?
Van rutin, mivel egy 5 hónapos gyereknek én nem tudom elmagyarázni, hogy most a bátyádnak tanulnia kell, le kell ülnünk, és nem mondhatom neki, hogy most csendben legyél. Úgy szoktuk, hogy elmegy a kicsi aludni, akkor elővesszük a számítógépet, szépen megnézzük a feladatokat, átvesszük a tananyagot a videók segítségével. Ha fel is ébred, a pici még nem olyan nyűgös, úgyhogy jön hozzánk, és akkor segít olvasni, segít írni. És amikor már látom rajta, hogy nagyon-nagyon nyűgös, nyűgölődik, akkor muszáj szünetet tartanunk.
Hát nem volt egyszerű a feladat. Elsősorban meg kellett szoknunk, hogy ezt az itthoni tanulást, főleg mivel elsős a Bence, de mivel nagyon jól alkalmazkodott a Bence, és azért nekünk könnyen megy. Annak ellenére, hogy munka mellett végezzük. Első másfél hetet töltöttem itthon vele, akkor könnyebb volt, egész nap volt időnk tanulni, aztán meg munka után folytatjuk itthon.
Mi okozza a legnagyobb kihívást ebben az egészben?
Szerintem inkább a pszichikai erőpróba az, ami a legnehezebb, főleg, hogy hallani, hogy mennyien elmennek sajnos közeli hozzátartozók is és ismerősök is, de ami a tanulást illeti, mondom, én nálunk nincs ezzel probléma. Nagyon jó oktatást kapunk az osztályfőnökünktől, videóformájában és írásban is mindent elmagyarázza. Tanítónéni így könnyű.
Van egy napi rutin, amelyet alkalmaznak, vagy akkor veszik elő a tanulnivalót, amikor épp időt tudnak rá szakítani?
Hát ha itthon tudok maradni a Bencével, akkor 9 órakor neki fogunk a tanulásnak. Ez tart kb. 1-1,5 órát, és délután már csak ismétlünk.
Ez a helyzet ugye nem csak a diákoknak és a szülőknek nehéz, hanem a pedagógusoknak is, hiszen ez egyik pillanatról a másikra kellett átállniuk a távoktatásra. Ön miben látja a távoktatás legfőbb hiányosságait?
Hiányosságnak mondanám azt, hogy többen tájékozatlanok voltak még az online térben, főleg ugye az alsó tagozaton azért egy elsős kisdiák nem napi szinten ül azért a számítógép előtt, Viszont ez a hiányosság pozitívum oldala az, hogy megtanulják az internetes oldalak és internetes tanulási módszereket a maguk javára fordítani, és nem csak a negatívummal fognak találkozni, illetve a játékokkal az interneten, internet keretén belül, hanem megismerkednek különböző online programokkal, ami által aztán tanulhatnak a későbbi oktatási folyamat során is.
Átlagosan ön mennyit készül egy-egy tanórára? Biztosan sok felkészülést igényel, ahogy említette, videókat is készít számukra.
A felkészülési időm megduplázódott, mondhatom, mivel több rétűen kell gondolkodnom. Gondolok azokra, akik megtehetik azt, hogy online órán részt vegyenek, esetleg részt vegyenek a távoktatásban, mert ugye ez két különböző dolog, a távoktatás a videójaim által volt megszervezhető, az online oktatásban pedig rendszeresen időpontban ott kell ülni a számítógép előtt. Tehát azoknak a gyerekeknek, akik ezt megtehetik, azoknak készítek online játékos feladatokat, ezzel próbálom motiválni őket az óra elején, egy kicsit az érdeklődést felkelteni, és azoknak, akik nem tehetik, vagy esetleg nem tudnak kapcsolódni, azoknak marad a tankönyv és a munkafüzet és a füzetek, amit a videók segítségével tudnak követni, akkor, amikor nekik lehetőségük adatik a tanulásra, ezzel elkerülve szintén az otthoni feszültséget, hogy ő most nem délelőtt vagy délután, hanem csak este vagy hétvégén tudja pótolni a tananyagot, illetve a hiányosságait. Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy minden tanulómnak van online elérhetősége. Többeknek vannak ugye otthoni nyomtatói, és feladatokat is tudok, feladatlapokat tudok küldeni számukra, és ők ezzel még pluszba rágyakorolnak, és így próbálják elmélyíteni a tananyagot.
Említette, hogy van különbség az online oktatás és a távoktatás között. Távoktatás során a gyerekek mennyire aktívak?
Távoktatás során eddig pozitív visszajelzéseim vannak, mivel így, ahogy már említettem is, nincs az a stressz, és bármikor megtanulhatják azt az adott tananyagot, és becsületesen, rendszeresen küldik nekem vissza minden egyes nap, vagy esetleg két naponta is, ha előfordul, azt a tananyagot, amit én a délelőtt folyamán nekik átadtam. Az online oktatásban pedig szintén még nagy az érdeklődés, és fegyelmezettek a gyerekek az online térben, úgyhogy egyelőre jól sikerülik, úgy néz ki ez a tanítási módszer is, bár nem pótolhatja a fizikai jelenlétet semmi.
Ugye az iskolának nagyon komoly szocializációs szerepe van, és a szociális kapcsolatok mennyisége és minősége értelemszerűen redukálódik ebben az időszakban. Hosszú távon ez az állapot milyen következményekkel járhat a gyerekekre nézve?
Én azt gondolom, hogy ennek a következményei már itt vannak, tehát nem is kell annyira a jövőbe menni. Fontos azért azt is megkülönböztetni, hogy milyen korú gyerekről beszélünk. Egyértelmű, hogy a szociális kapcsolatok, a társas interakciók kortól függetlenül mindenkire hatással vannak, tehát azt azért látjuk saját magunkon, mint felnőttek. Viszont azért talán egy kicsi gyereknél, ahol még ezeknek nincsenek annyira identitásformáló funkciói, azt mondom, hogy jobban enyhíthetők esetleg a negatív hatások. Tehát itt általában alsó tagozatos iskolásokról beszélek, esetleg a felső tagozat egy néhány osztálya. Viszont amit én tapasztalok, hogy a középiskoláskorú, tehát pubertáskorú gyerekeknél, ott azért elég komoly következményeket vonhat maga után. Főleg azoknál a gyerekeknél, akiknél eleve úgy kerültek például a tanácsadóba, hogy problémás családi háttér, identitás, krízis, tehát személyes problémákkal is küzdöttek már ezelőtt az időszak előtt, azoknál a gyerekeknél ez még inkább kiélezheti a helyzetet. Viszont a másik oldala, és én ezt szívesen elmondanám, mert nagyon örülök neki, hogy pont ezek a korú gyerekek rengetegszer keresnek minket, tehát nagyon, nagyon igénylik az online interakciót. Én azt mondom, hogy mind az első hullám, mind pedig a második hullám alatt rendszeres munka folyik azokkal, akik tényleg ezt igénylik, és úgy látom, hogy van eredménye. Tehát azért ez nem hiába való.
Milyen legfőbb problémákkal fordulnak önökhöz? Mi az, amit leggyakrabban hallanak?
Talán a leggyakoribb az, hogy hiányzik a korcsoport. Tehát nincs kivel beszélgetni. Ugye, ahol például esetleg nem jól működik otthon a család, és a korcsoport biztosítja a társaságot. Nincs kivel megosztani problémákat, nincs kivel akár mindennapi kommunikációt folytatni, nincs, akitől esetleg egy visszaigazolást kaphatnának. Ez azokban az esetekben is előfordul, az az érdekes, amikor otthon nagyon jól működik a kommunikáció, tehát nincs probléma, hiszen azért mégis hiányzik az a korcsoport, főleg ebben a korban. Viszont, hogyha ezek a dolgok nem működnek, tehát sérült otthoni környezetről beszélünk, akkor meg ezek főleg kiéleződnek.
Térjünk kicsit vissza a kisiskolások első és másodikos gyermekekhez. A szociális kapcsolatok hiánya az iskolai teljesítményükre is hatással lehet?
Nyilván, hiszen az, hogy én nem érzem magam jól, nem olyan érzelmi, lelki helyzetben vagyok, mint egyébként szoktam lenni, az kihatással van az én teljesítményemre is. Úgyhogy az a gyerek, aki esetleg szorong, frusztrált, nincs lehetősége arra, hogy beszélgessen, vagy valakinek egyáltalán feltegye a kérdéseit, az a gyerek nyilván nem fog tudni az esetek többségében olyan teljesítményt nyújtani, mint egyébként, még hogyha normál körülmények között erre képes is. Én azt az egyet szeretném tényleg hangsúlyozni így a szülőkhöz fordulva is, hogyha ha probléma van, ha úgy érzik, hogy megakadtak, akkor bátorkodjanak segítséget kérni.
A mély szegénységben élő családok, ahol sem laptop, sem okostelefon, sem számítógép nem áll rendelkezésre. Hogyan oldják meg az online tanítást? Hogyan jut el a gyermekekhez a lecke, a napi feladatok?
Saját tapasztalatom erről az oldalról nincs, viszont vannak közép-szlovákiai ismerős kollégák, kolléganők, akikkel a napokban épp erről társalogtunk, és sajnálattal hallottam, és próbáltam nekik javaslatokat tenni, hogy hogyan is lehetne ezt orvosolni, mivel nem kapnak visszajelzést a szülők és a gyermekek részéről. Ebben az online rendszerben nagyon nagy felelősség hárul a szülőkre és a gyermekekre ebből a szempontból, tehát itt valójában ők a felelősek azért, ugye, hogy a tananyagot megismerjék azok a gyerekek, bebiztosítsák neki a környezetet, de sajnos egyes helyeken ez kivitelezhetetlen. Talán megnézik a tanítónéni videóit és üzeneteit, viszont reagálni már nem reagálnak. Úgy gondolom, hogy a szülő felelőssége ez is, hogy megtanítja a gyermekét, főleg az alsó tagozaton, hogy hogyan bánjon azzal a készülékkel, amivel lehetősége van az online tanulást folytatni. Viszont ha ezt nem teszi, akkor sajnos a gyermek sem tud magától csatlakozni, illetve a feladatot elküldeni a tanítónéninek, adott esetben az alsó tagozatról van szó. Persze a felső tagozaton már azért jobban tájékozottabbak a gyerekek, szerintem ott már a gyerek felelőssége az, hogy visszaküldi a tananyagot, vagy hogyan reagál a pedagógus előadásaira.
És azoknál, ahol semmilyen segédeszköz nem áll rendelkezésre, elviszik a gyermekek számára a házi feladatot házhoz?
Igen, volt rá példa, hogy kinyomtatják a pedagógusok, és házhoz elviszik hetente a feladatokat, vagy pár naponta, amikor szükséges, és aztán, ha megoldották a gyerekek, vagy megbeszélt időpontban elmennek, érte összeszedik, és átnézik, és aztán újra értékelik szóban a teljesítményüket.
Kedves Anna, különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel hogyan zajlik a felkészülés, a foglalkozások ebben az időszakban?
Amit a szülők visszajelzései alapján tudok mondani, illetve a tanárok visszajelzései alapján, ugyanaz szerint a terv szerint, tehát lehet esetleg egy individuális hozzáállás, vagy integrációról beszélhetünk, tehát ugyanaz szerint a terv szerint dolgoznak, amit akkor is applikáltak, amikor a jelenléti oktatást tartott. Azt viszont tapasztalatból el tudom mondani, hogy nagyon sok figyelemzavaros gyermek szülője panaszkodik, hogy igencsak megterhelő számukra reggeltől délig a számítógép előtt ülni, tehát a figyelemzavarral járó negatívumok itt még inkább felerősödnek. A viselkedészavaros gyerekeknél, amit én tapasztalok, nagyon sokszor megjelenik az, hogy ugye nem kapcsolódnak be az online órára, függetlenül attól, hogy ott van-e a szülő. Tehát tulajdonképpen egy ilyen online iskola kerülés is alakult ki, mint új fenomén. A tanuláshoz pedig még csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy talán azok vannak a leginkább hátrányban, akiknél vagy elindult ezelőtt a második hullám előtt a diagnosztika, ami esetleg egy tanulási zavarra vagy figyelemzavarra irányult, viszont ugye a személyes kontaktus miatt nem volt lehetőség akár egy kivizsgálás befejezésére. Ők ugyan egyértelműen hátrányban vannak, hiszen ők azok, akik még hivatalosan nem könyvelhetőek el úgy, mint specifikus bánásmódot igénylő gyermekek, viszont már fennáll náluk ez a probléma, és ezt valamilyen módon kezelni kell.
Végeztek az iskolájukban felmérést azzal kapcsolatban, hogy a járvány első hulláma miatt elrendelt intézkedések milyen hatással voltak a gyerekek iskolai teljesítményére?
Kollektív felmérésről nem tudok, viszont minden pedagógus a saját berkein belül próbálja ezt megoldani. Ahogy visszaérkeztek a tanulók az osztálytermekbe, ugye automatikus, hogy a pedagógus rászán pár napot arra, hogy mik a lemaradások egyes tanulóknál, és próbálják ezt valahogy pótolni. Tehát úgy mondanám, hogy mindenki a saját osztályában méri föl a tanulók teljesítményét.
Ön szerint komoly lemaradást szerezhettek a gyerekek a távoktatás során?
Nagy lemaradást én az első évfolyamban nem tapasztalni, komolyannak nem mondanám. Viszont már azért, ahol több ideje tart ez a távoktatás, persze ott már esetlegesek a nagyobb kimaradások. És a tantervet is a tanár tudja változtatni 30%-ban. Talán a jelenlegi helyzetben azért jobban odafigyelünk erre, hogy kiszűrjük a lényeges információkat, és mi az a lényeges dolog, amit átadjunk annak a tanulónak, hogy folyamatosan tudjon haladni a tananyaggal.
Akkor, ha jól értem, ahogy ön is említette, a legszükségesebb dolgokat tanítják a gyermekekkel, szóval valamilyen szinten nem folyik olyan tanítás, mintha az iskolába járnának, az iskola falain belül tanulnának. Később ez nem okozhat problémát ennek a lemaradásnak a behozása?
Pontosan, így ahogy mondja, nem folyik olyan szinten, mint az iskolában, hiszen csodákra mi se vagyunk ugye képesek, és hiányzik a sokoldalú megerősítés, tananyag megerősítése, elsajátítása. Ugye itt csak a tananyagot átadjuk, és a tanulás a gyermekre van, és a szülőre van bízva. Hogy lemaradást fog-e okozni, azt attól függően tudjuk majd, ha visszamegyünk, de szerintem minden pedagógus igyekszik a legjobb tapasztalatai és tudása szerint pótolni az elmaradt tananyagot. Hát én személy szerint szeretném az év végéig azért befejezni az ABC megtanulását, a betűk megismertetését, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb visszakerülünk az iskolapadba, és ezt sikerülni fog befejezni.
Nagyon köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és hát további sok sikert kívánok, és kitartást a munkájukban.
Köszönjük.
Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!